Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, hitmélyítő hetünk utolsó estéjén, közös Biblia óránk bevezetésén. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és folytassuk ezt a szép imádságot. Olyan nagy ajándék, Urunk, hogy elmondhattuk neked most, amiben egész héten erősítettél bennünket, hogy csak te kell lesz nekünk. Megvalljuk előtted, hogy olyan sokszor hittük azt, hogy sok minden másra van szükségünk. Rajtad kívül, helyetted vagy melletted, és újra is újra átéljük azt, hogy amire vágyakozunk, az haszontalannak bizonyul. Sokszor megszerezni se tudjuk azt, és ha megkapjuk, akkor olyan hamar elveszíti a varázsát. Urunk Jézus Krisztus, te vagy az egyetlen, aki nem veszíted el soha azt a vonzerőt, azt a szépséget, azt a jót, azt a gazdagságot, amelyet felfedeztünk benned. És ha majd egy örökké valóságon keresztül gyönyörködünk te benned, nem fogjuk megunni ezt. Hálát adunk neked azért, hogy az elmúlt héten is megtapasztalhattuk, hogy érdemes napról napra előtted megállni, és köszönjük, hogy erre bátorítottál, buzdítottál bennünket. Kérünk azért, hogy most is add meg, hogy a te jelenlétedben, a te ígéd fényében lássuk meg, hogy csak te kell lesz nekünk. És ha veled közösségben vagyunk, akkor valóban benned, általad minden a miénk. Ajándékozz meg most önmagaddal újra, Úr Jézus Krisztus. Amen. Egész héten a természet erőinek a sodrásában voltunk. A természet erőinek a sodrásában egy nagy viharban láttuk azt az újszövetségi picinke csapatot, Pált és két kedves testvérét, Lukácsot és Arisztarkhoszt, amelyen keresztül vezetett bennünket Lukácsnak az írása az apostolok cselekedetei. Ahogyan a héten hallgattuk ezt a történetet, és végigjártuk, végignéztük szinte minden mozzanatát, végignéztük ennek a történetnek, több olyan bibliai szakasz is fölmerült bennem, amelyek a külső vihar mellett a belső viharról szólnak. Hallottunk is erre többször utalást, hogy a külső vihar az a belső viharnak a képe. Egy ilyen ige szakaszt hoztam most a testvérek közé. Nem azért, mintha másról szólna, mint amiről az egész héten hallottunk. Legfeljebb más oldalról megközelítve láthatjuk azt, hogy ki az, aki megment bennünket a viharból, és ki az, aki biztos talajra állítja a lábunkat. Dávidnak a belső viharáról szól ez a zsoltár, mert egy zsoltár. A Zsoltárok könyve 18. részéből olvasom Isten igét. Ez egy hosszabb zsoltár, de hallgassuk végig figyelemmel, és aztán majd néhány gondolatot kiemelnék belőle, és reménység szerint utána együtt maradhatunk majd a közös Biblia órai részen, akik itt együtt vagyunk a templomban beszélgetni mindarról, ami a héten elhangzott, amit más oldalról ez a zsoltár is elénk ad. A 18. zsoltárt olvasom. A karmesternek, Dávidé az Úr szolgájáé, aki akkor mondta el ennek az éneknek a szavait az Úrnak, amikor valamennyi ellensége hatalmából és Saul kezéből kimentette őt az Úr. Ezt mondta: Szeretlek, Uram, erősségem. Az Úr az én kőszálam, várom és megmentőm, Istenem kősziklám, nála keresek oltalmat. Pajzsom, hatalmas szabadítóm, fellegváram. Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Körülvettek a halál kötelei. pusztító áradat rettent engem. A sír kötelei fonódtak rám, a halál csapdái meredtek rám. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, segítségért kiáltottam Istenemhez, meghallotta hangomat templomában, kiáltásom a fülébe jutott. Megrendült és rengett a föld. A hegyek alapjai megremegtek, megrendültek, mert haragra gyúlt. Füst jött ki orrából, szájából emésztő tűz, parázs izzott benne. Lehajlította az eget és leszállt, homály volt lába alatt. Kerúbon ülve repült, szelek szárnyán suhant, a sötétséget tette rejtekévé maga körül, mint egy sátrat. A sötét vizeket, a gomolygó fellegeket, az előtte levő fényözömből előtörtek fellegei, jégesővel és tüzes parázssal. Dörgött az Úr az égben, menny dörgött a felséges, jégesővel és tüzes parázssal. Kilőtte nyilait és szétszórta, tömérdek villámot röpített ki. Láthatóvá váltak a vizek medrei, és föltárultak a világ alapjai dorgálásodtól, Uram, haragott szelének fúvásától. Lenyúlt a magasból és fölvett. A nagy vizekből kihúzott engem. Megmentett engem ellenségem hatalmától, gyűlölőimtől, bár erősebbek nálam. Rám törhetnek a veszedelem napján, de az Úr az én támaszom. Tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem. Igazságom szerint bánt velem az Úr, kezem tisztasága szerint jutalmazott engem, hiszen vigyáztam az Úr útjára, és Istenemet nem hagytam el hűdlenül. Minden törvényére ügyeltem, rendelkezéseitől nem tértem el, fethetetlen voltam előtte, és őrizkedtem a bűntől. Igazságom szerint jutalmazott meg az Úr, kezem tisztasága szerint, amit jól lát. A hűségeshez hűséges vagy. A fethetetlen emberhez fethetetlen, a tisztához tiszta vagy, de a hamisnak ellenállsz. Az elesett népet megsegíted, de a kevély tekintetűeket megalázod. Mert te gyújtasz nekem mécsest, Uram. Az én Istenem fénysugarat küld nekem a sötétbe. Veled a rablóknak is nekirontok. Ha Isten segít, a kőfalon is átugrom. Isten útja tökéletes. Az Úr beszéde színigaz, pajzsa mindazoknak, akik hozzá menekülnek. Van-e Isten az Úron kívül? Van-e kőszikla Istenünkön kívül? Isten ruház föl engem erővel, ő teszi tökéletessé utamat. Lábamat a szarvaséhoz hasonlóvá teszi, magaslatokra állít engem. Ő tanítja kezemet a harcra, karjaim ércíjat feszítenek. Oltalmazó pajzsodat átadtad nekem, jobbot támogat engem, sokszor lehajoltál hozzám. Biztossá teszed lépteimet, és nem inognak bokáim. Üldözöm és utólérem ellenségeimet, nem térek vissza, míg nem végzek velük. Szétzúzom őket, nem tudnak fölkelni, lábam elé hullanak. Fölruháztál erővel a harcra, térdre kényszerítetted támadóimat. Megfutamítottad ellenségeimet, és gyűlölőimet elpusztíthattam. Kiáltoznak, de nincs szabadító. Az Úrhoz kiáltanak, de nem válaszol. Összezúzom őket, mint a szélhorta port, széttaposom, mint az utca sarát. Megmentesz engem a lázadó néptől, népek fejévé teszel engem. Olyan nép szolgál nekem, amelyhez nem volt közöm. Engedelmesen hallgatnak rám, idegenek hízelegnek nekem, mert elepedtek az idegenek, és reszketve bújnak elő rejtekükből. Él az Úr! Áldott az én kősziklám! Magasztaltassék, szabadító Istenem! Bosszút áll értem az Isten, és népeket rendel alám. Megmentesz ellenségeimtől, sőt támadóim fölé emelsz, és megszabadítasz az erőszakoskodóktól. Ezért magasztallak, Uram, a népek között. Zsoltárt éneklek nevednek, mert nagy győzelmet adtál királyodnak, hűséges maradtál fölkentethez, Dávidhoz és utódaihoz örökké. A héten, amit láttunk, a vihar képe volt, és a megmenekedésnek a képe, a megmenekülésnek a képe, és ugyanezt láthatjuk ebben a zsoltárban is, ebben a hosszú zsoltárban is, ahogyan Dávid megélte. Lukács mesteri leírásában olyan sok érdekességet megtudtunk az elmúlt napokban erről. Lukács inkább csak sejteti időnként, hogy milyen feszültség lehetett abban a Pálban, meg magában Lukácsban és Arisztarkhoszban, ezekben a hívő emberekben, akik ugyanúgy ott voltak a hajón, ahogyan ott voltak a pogányok, azok, akik nem ismerték az élő Istent. Ő bennük is ott lehetett a feszültség. Tudjuk, hogy voltak olyan helyzetek, amikor ők is megélték ennek a valóságát. Fiatalkorom egy kedves, nagyon megszólító ige hirdetése volt egy másik történetről az apostolok cselekedetében, amikor Pál és Szilász még egy korábbi alkalommal utaznak, misszióban járnak, és miután Filippiben megverik őket, azután börtönbe zárják őket, valójában hamis vádakkal, és azt olvassuk, hogy miután jól megverték őket, és bezárták őket, a börtön mélyére vetették őket, mindez valamikor este felé lehetett, éjfél tájban imádkozni kezdenek. És olyan érdekes volt, hogyan a lelkipásztor ezt fejtegette, hogy vajon miért éjfél tájban kezdenek el imádkozni. Lukács megint csak sejtett, ahogyan sokszor sejtetett ezen a héten is, de feltehetőleg ott is arról volt szó, hogy az első időszak az azzal telt, hogy próbáltak fölucsúdni abból a sokból, amit megértek, hogy próbálták földolgozni azt, hogy milyen fájdalmaik voltak, hogy végig futott a fejükön, hogy mi fog ebből kisülni, hogy mi lesz ennek a következménye, és órák teltek el, amíg helyreállt ő bennük az a fajta békesség, aminek a nyomán aztán imádkozni kezdtek, és hálaadást énekeltek Istennek. Nem tudjuk, hogy mi történt éjfélig, de jó okunk van feltételezni, hogy nem azért éjféltájban kezdtek el énekelni Istennek, magasztalni az ő nevét és imádkozni ő hozzá, mert addig valamiért tartogatták, hanem mert valószínűleg addigra jutottak el, hogy kibudjanjon belőlük ez a hálaadó imádság. Dávidnak a zsoltára az a hálaadó imádság, amit akkor mond el, amikor már túl van a veszedelmen, és túl van a szabaduláson. De nagyon kézzelfoghatóan írja le azt a feszültséget, amit megél az ember, amikor körülötte dúl a vihar. Nagyon kézzelfoghatóan láthatjuk ebben a hálaadó zsoltárban, hogyan tapasztalta meg a vihar valóságát Dávid, és hogyan tapasztalta meg Isten szabadítását. Erről hadd beszéljek, ugye maga történet, a háttere, amire utal, talán sokak előtt ismerős, nem fogom részletesebben most elmondani. Tudjuk, hogy Dávidot, amikor Isten elhívta, királlyá tette, akkor nem régóta uralkodott még az első királya Izraelnek, Saul. És Sault Isten elvetette bűnei, engedetlenségei miatt, helyére jelölte ki Dávidot, elküldte Sámuel prófétát, hogy kenje föl uralkodónak a korabeli szokás szerint, de Saul még hosszú időn keresztül, talán több mint egy évtizeden keresztül uralkodott, és ahogyan Dávid elkezdett emelkedni, egyre népszerűbbé vált, egyre többen bíztak benne, egyre inkább úgy tekintettek rája, mint a népnek a természetes szabadítójára, úgy Saul egyre inkább féltékeny élet vele szemben. És talán több mint egy évtizeden keresztül tartott az a vihar, amelyet Dávid megélt, és amiről ebben a zsoltárban olvasunk. Talán több mint egy évtizeden keresztül nem írja le a pontos dátumokat a Biblia, de nagyjából így számolják a Biblia tudósok, több mint egy évtizeden keresztül tartott az, hogy Saul megújuló indulattal, gyűlölettel, üldözte Dávidot, kergette Dávidot, mindent megtett azért, hogy elpusztítsa Dávidot, menekülnie kellett. Ebben a létbizonytalanságban élte az életét. Ha belegondolunk, hogy mit élhettek meg abban a kicsit több mint 2 hétben, azon a hajón, amiről a héten hallottunk, azok, akik azon utaztak, valószínűleg egyikünk sem vágyik arra, hogy egy ilyen kalandon keresztül menjen. Dávid valószínűleg egy évtizeden keresztül tapasztalta az állandó támadásokat, és kellett ebben a viharban élnie. És ebben a viharban meglátott valami nagyon fontosat önmagáról, megtanult valami nagyon fontosat önmagáról, megtanult valami nagyon fontosat a viharról, megtanult valami nagyon fontosat a körülötte levő emberekről, de a legfontosabbat Istenről tanulta meg. Ezeket vegyük sorra röviden. Mit tanult meg a viharba került emberről? Mit mutatott meg ez a viharos évtized Dávidnak, amíg ezt végigélte? A vihar föltárt előtte egy nagyon fontos igazságot. Azt az igazságot, amit a héten láthattunk, amikor Pálék útjáról szó volt, hogy mennyire törékeny a mi életünk, hogy mennyire törékeny az emberi élet. Körülvettek a halál kötelei, pusztító áradat rettent engem, a sír kötelei fonódtak rám, a halál csapdái meredtek rám, mondja Dávid. Ez a vihar, ami körülvette, megmutatta azt, hogy mennyire képtelenül önmagát megtartani, életben tartani. Nagyon fontos tanulság ez, pedig testvéreim, azt gondolom, hogyha megkérdeznénk magunkat, hogy vajon törékeny-e az emberi élet, azt mondanánk, hogy persze, hát ez így van, tudjuk mindannyian. És mégis olyan nehezen tudjuk elképzelni azt, hogy a mi életünk is mennyire pillanatok alatt összetörhet, hogyha nincs, aki megvédje. A Biblia elején azt mondta a kísértő az első emberpárnak, akik bűnbe estek, akik elbuktak a kísértésben, hogy ha esztek arról a fáról, olyanok lesztek, mint az Isten. És megrendítő azt látni, ha a szívembe pillantok, ha végig gondolom azt, hogy én hogyan gondolkozom magamról, hogy milyen könnyen elhiszi az ember, én biztosan, hogy tulajdonképpen az én életem az valahogyan meg kell, hogy maradjon, hogy azzal nem történhet nyomorúság, azzal nem történhet baj. Az ember elhiszi azt, hogy én biztonságban vagyok. Miért? Olyan sokszor azt mondhatjuk, hogy csak. Csak, mert nem tudjuk elképzelni, hogy az ember élete összetörhetne. Olyanok vagyunk, mint amilyennek Dániel könyvében látjuk az akkori korszak legnagyobb uralkodóját, a babiloni uralkodót, Nebukadnetszárt, akit Isten figyelmeztetett előre, hogy ne bízza el magát, és aztán mégis végbe ment az életébe. Dániel könyve 4. részében olvasunk erről. Olyan sokat mondó az, ahogyan Nebukadnetszár megfogalmazta azt, ami a szívében volt, körültekintett a birodalmán, és azt mondta, ez az a nagy Babilon, amelyet én építettem királyi székhelyé, hatalmam teljében, fenségem dicsőítésére. Olyan sokat mond ezzel az emberről. Amikor azt mondja, hogy én építettem. Én építettem ezt a birodalmat. Én építettem királyi székhelyé. Én vagyok az uralkodója. Hatalmam van, a hatalmam teljében vagyok. Fenségem dicsőítésére. Mert ki mást kellene dicsőíteni, mint engem. Olyan megrendítő látni ezt a történetet, ahogyan folytatódik. Isten világossá teszi, hogy milyen félreértésben van Nebukadnetszár, és azt olvassuk, hogy Isten kihirdette az ítéletét, azon nyomban beteljesedtek ezek az igék Nebukadnetszáron, száműzték az emberek közül, füvet evett, mint az ökrök, és az ég harmatja áztatta testét, míg olyan hosszúra nem nőtt a szőre, mint a sasnak a tolla, s olyan karmai nem lettek, mint a madaraknak. Isten megalázta, mert aki fölmagasztalja magát, azt Isten megalázza. Milyen nagy az ő kegyelme, amikor engedi, hogy viharba kerüljön az életünk. Mert amikor viharban vagyunk, akkor fölfogjuk azt, ami a valóság, hogy valóban mennyire törékeny az emberi sors, hogy mennyire nem mi tartjuk azt meg, hogy ami szép és jó és értékes benne, mint Nebukadnezárnak a birodalma, az ajándék, Istennek az ajándéka. És az a méltó, hogy meghajoljunk Isten előtt, és magasztaljuk őt ezért. Mai világ egyik legkedvesebb hazugsága, nagyon sokszor halljuk ezt, hogy azért van probléma az életeddel, mert túl kevésnek gondolod magadat, túl kicsinek gondolod, nem látod, hogy milyen nagyszerű vagy, hát akkor adunk neked a kezedbe technikákat, olyan technikákat, amelyekkel nagyobbnak, fontosabbnak fogod látni magad. És nincs olyan technika, amivel az ember önmagát föl tudná úgy nagyítani, hogy aztán utána egy viharban ne derül neki, hogy ez a technika, ez milyen hamis technika volt, hogy ez hazugság volt ennek a technikának a használata. Mindenféle pszichés megoldások, hogy hogyan hitesd el, hogy hogyan mondogasd magadnak. Valójában ahhoz, hogy az életünk értékét meglássuk, ahhoz nem nekünk kell magunkat meggyőznünk. Ahhoz abban az Úrban kell bíznunk, aki értékesnek látja az életünket. És amikor ránézünk, és az ő szemében meglátjuk az ő szeretetét, akkor meglátjuk, hogy milyen értéke van az életünknek. Nem önmagában, és nem önmagáért, hanem azért, mert van valaki, akinek nagyon fontosak vagyunk. Van valaki, aki az életét is kész volt odaadni értünk. Ahogyan ma ezt is elmondják a tudósok, és feltehetőleg ebben sok igazság van, tapasztalatok mutatják ezt, hogy azok a gyermekek, akik átélték a szüleik szeretetét kisgyermekkorukban, azok a gyermekek, akik megtapasztalták azt, hogy a szüleik szemében szeretet tükröződik feléjük, azok tudják, hogy értékes az életük. És azok, akiket a szüleik nem szerettek, nem szeretettel vettek körül, azok a gyermekek sokszor egész életükben bizonytalanok maradnak azzal kapcsolatban, hogy valóban értékes az életünk. Olyan nagy ajándék, hogy nekünk mennyei atyánk van, akinek a szemébe pillanthatunk, és az ő szemében ott tükröződik az ő szeretete, az a szeretet, amellyel megmentett, megszabadított bennünket. Törékeny az emberi élet. Önmagában semmit nem ér, és önmagában, ha Isten szeretete nem karolja át, akkor pillanatok alatt össze tud törni. Azon gondolkoztam el, ma éppen délután egy temetésről érkeztem, éppen délután egy temetésen vettem részt, hogy 18. éve szolgálok itt a Fasori gyülekezetben, ez alatt a 18 év alatt nagyjából 300 temetésen szolgáltam, és nem nagyon tudok olyat mondani, amihez fogható élethelyzetben való embert még nem temettünk. Temettünk egészen kicsinyeket, gyermekeket, fiatalokat, időseket, férfiakat és nőket, szegényeket és gazdagokat, megvetetteket és megbecsülteket. Temettünk hívőket és nem hívőket. Milyen sokféle élethelyzetben tapasztalhatjuk meg és láthatjuk meg, hogy az ember nem tudja a saját életét megtartani. Önmagában nincs ereje. Vagy eszembe jutottak az elmúlt hónapok, amikor híreket kaptunk arról, hogy olyan emberek, akik azt gondolták, hogy ők elég erősek a vírussal szemben, kórházba kerültek, lélegeztetőgépre kerültek. Ha Isten megkönyörült rajtuk, akkor kijöhettek a kórházból, és elmondták mindenkinek, hogy butaság volt azt mondani, hogy az én szervezetem elég erős önmagában, és ha van lehetőség segítséget kapni, akkor ragad meg a segítséget. De olyanokat is hallottunk, akiktől búcsút kellett venni, akik meghaltak, mert azt gondolták, hogy ők elég erősek. A vihar talán legfontosabb tanulsága, ha magunkra nézünk ez, hogy törékeny a mi sorsunk, hogy nem tudjuk megmenteni magunkat. Röviden hadd mondjak valamit arról, hogy mit tudunk meg a viharról. A viharról azt tudjuk meg, hogy nem mi irányítjuk. Nem mi vagyunk a viharnak az irányítói. Olyan hamis az a gondolat, ami szintén kísértésként ott él mi bennünk, amikor viharba kerülünk, vagy amikor látjuk a vihar felhőket tornyosulni valahol a láthatáron, valahogy majd lesz. Olyan még soha nem volt, hogy valahogy ne lett volna, szokták időnként mondani viccesen emberek. Majd megoldódik. Megoldódik? Az alatt a két hét alatt, amíg hányódtak az földközi tengeren Pál és a hozzátartozói, az alatt a 10 év alatt, vagy kicsit több, mint 10 év alatt talán, amíg Dávid a felkent uralkodó trónra léphetett, akár csak az elmúlt 2 évben, amikor a járvány valóságát tapasztaltuk meg, hányszor láthattuk azt, hogy nem olyan biztos, hogy megoldódik. Önmagától nem oldódik meg. Nem megoldódik, hanem van valaki, akinek van hatalma megszabadítani belőle. És nagyon más az, amikor az ember a szabadítást éli meg, és nagyon más az, amikor az ember abban bízik, hogy majd úgyis a körülmények kisegítenek engem. Különös ajándéka Istennek a vihar. A vihar, amikor rájövünk arra, hogy nem mi irányítjuk ezt a világot, hogy nem mi vagyunk az urai mindennek. Különös ajándéka Istennek a vihar, amikor rádöbbenünk arra, hogy milyen nagy szükségünk van arra, aki azt mondta, hogy nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Mert nem mi vagyunk azok. Nem mi vagyunk azok, akik megoldjuk azokat a helyzeteket, amelyek a saját személyes életünkben megjelennek, meg azokat a rettenetes helyzeteket, híreket, amiket hallunk most a nagyvilágból. Nem mi leszünk azok, akik megoldjuk. És ne is emberekre tekintsünk. Mert emberek sem tudják megoldani azokat. Nem fogják megoldani a politikusok, nem fogják megoldani a gondolkodók, a tudósok. Isten az, aki szabadítást adhat nekünk. És ez tovább is visz bennünket arra, ebben a Zsoltárban, amely olyan plasztikusan leírja azt a rettenetet, amit átél Dávid, hogy mit tudunk meg a körülöttünk levő emberekről. 3 embercsoportról hadd beszéljek röviden. Az egyik az ellenségek. Az ellenségek. Közel 500 éve, amióta humanizmus tért hódított, az ember elhitte és elhiszi azt, hogy tulajdonképpen az ember születésétől fogva jó. És persze bizonyos körülmények elronthatják az embert, de tulajdonképpen jó van a szívében. Már a 16. században, annak a bizonyos humanizmusnak az idejében is, a reformátorok nagyon élesen vitába szálltak ezzel. Luther Mártonnak az egyik legismertebb vitája azzal a rotterdami Erasmussal volt, aki szintén ebben a pozitív emberképben gondolkozott, hogy jó, hát az ember időnként elkövet mindenféle butaságot, de hát tulajdonképpen megvan a szabad akarata arra, hogy a jót tegye, és akkor időnként meg is teszi a jót. És Luther Márton olyan élesen, keményen, de nagyon világosan beszélt arról, hogy nem, az ember rabja a bűnének. Rabja a bűnének. És persze időnként el lehet palástolni ezt a bűnt, de milyen jó, hogy vannak viharok, mert a viharokban kiderül, hogy mi van az ember szívében. Hogy úgy van, ahogyan Pál apostol ezt a rómaiaknak megírta, nincsen igaz ember egy sem. Nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent, mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg az ajkukon, szájuk átokkal és keserűséggel van tele, lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban, és a békesség útját nem ismerik, Isten félelmével nem törődnek. Megvannak azok az időszakok, amikor a bűn kozmetikázott formában jelenik meg a világban. Elfedi a valóját. Úgy tesz, mintha nem bűn volna. nagyon sok sminket föl tud tenni magára a bűn, de a bűn attól még bűn marad. És igazán a viharokban derül ki, hogy mi van az ember szívében, ahogyan az elmúlt napokban többször láthattuk. Mi volt ezeknek a hajósoknak a szívében? Én meneküljek, mindenki más pusztuljon. Vagy tegnap hallottuk, mi volt a katonáknak a szívében? Ha a vihar nem pusztította el azokat a rabokat, akkor mi elpusztítjuk őket, nehogy túléljék, nehogy elmenekülhessenek. Ugye milyen rettenetes? Amikor az emberből föltörnek ezek a pusztító erők, vagy föltör a közömbösség a másik sorsa iránt, azt mondja, hogy engem nem érdekel, hogy mi lesz vele. Olyan megrendítő azt a Sault látni a következő napokban, majd a bibliaolvasó kalauz szerint is olvasni fogjuk ezt a rettenetes történetet, amit itt már múlt időbe téve, múlt időben lát Dávid. Azt a Sault látni, aki nem tudott parancsolni, nem tudott uralkodni a bűne fölött. Hogy hányszor hajította el azt a lándzsát, amikor elé került Dávid, és a végén már oda jutott, hogy a fiára is rádobta azt a lándzsát. Milyen indulat volt a szívében. És megélte azt, hogy Dávid hűséges hozzá, akkor is, amikor ő üldözi és kergeti, és nem tudott megállni a Dávid elleni indulatában és gyűlöletében. Megremeg a szívünk, amikor halljuk a híreket a szomszédországból, amikor látjuk a képeket, hogy mi történik ott, és csodálkozunk, hogy hogy jöhetett el ez. Testvéreim, kitűnő kozmetikusa volt Európának az elmúlt 70-80 évben, és úgy nézett ki, hogy tulajdonképpen, minthogyha legyőztük volna az emberi szívben megbúvó bűnt. De testvéreim, ott vannak, mindig ott vannak azok a bűnök az ember szívében. És azok, akik úgy vannak, mint Saul volt, meg azok, akik úgy vannak, mint ezek az Isten népét körülvevő népek voltak, akikről Dávid beszél, akik nem bírták elviselni azt, hogy Dávid uralkodik, és hogy Isten népe jólétben él, 6 különböző nép vette körül Izrael népét akkor, amikor Dávid uralkodott, s hol erről, hol arról jöttek a támadások, ezek azt fedik föl, amit Isten elmond az emberről, amit az előbb Pál apostoltól hallottuk. A vihar megmutatja, hogy mi van a szívében az embernek. Aztán nagyon érdekes, hogy ebben a Zsoltárban látunk egy másik embercsoportot is, azokat, akik figyelnek, akik figyelik Dávidot. Hogy miért kezdik el figyelni, azt nem tudjuk. De az kiderül, hogy az ő életét figyelve egyre inkább megerősödnek abban, hogy ez az az út, ami valóban jó, ami valóban értékes. Akik számára bizonysággá lesz Dávidnak az útja, ahogy megéli a vihart. Olyan érdekes, ahogyan arról beszél, amit megélt a vihar végén a szabadítás után, megmentesz engem a lázadó néptől, népek fejévé teszel engem, olyan nép szolgál nekem, amelyhez nem volt közöm, engedelmesen hallgatnak rám, idegenek hízelegnek nekem, mert elepettek az idegenek, és reszketve bújnak elő rejtekükből. Elrejtőztek a nagy viharban, és figyelték, hogy mi az, ami valóban viharállónak bizonyul. És mert Dávid hite viharállónak bizonyult, mert az az Isten, aki Dávid mögött állt, az kihozta őt a viharból, ezért előjönnek ezek az idegenek, és csatlakoznak Dávidhoz. És Dáviddal együtt magasztalják az Istent. Ott vannak ezek az emberek, azon a hajón is, amiről hallottunk az egész héten. Ott volt a százados, meg a katonák, akik először inkább hallgattak a hajósokra, mert azok mégiscsak szakemberek, azok jobban tudják. És a végén, amikor a hajósok leeresztenék azt a csónakot, hogy elmeneküljenek vele, és Dávid azt mondja, hogy ha ezek most elmenekülnek, akkor mindannyian elveszünk, akkor szó nélkül elvágják azokat a köteleket, mert figyelték a hajósokat, és figyelték Pált, és világossá vált előttük, hogy ki az, akinek az élete valóban viharálló. És a végén nagyon érdekes, hogy ebben a zsoltárban nem látjuk a társait Dávidnak. Hogy miért nem beszél róluk, nem tudjuk, pedig tudjuk, hogy voltak társai, akik vele együtt harcolták végig ezeket az időket, akik vele együtt élték meg a vihart. Tudjuk, hogy a történeti könyvekben, a Sámuel első könyvében világosan megjelenik az a Jonatán, aki Saul fiaként nem Saul mellé állt, hanem Dávid mellé állt, és többször olvassuk, hogy erősítette őt. Talán azért nem beszél ebben a zsoltárban Dávid róluk, mert nem akarja, hogy rájuk kerüljön a fény, hanem mindenek előtt a mindenható Isten mutatkozzon igaznak, és hatalmasnak, és győzedelmesnek. De az is kiderül. Azokban a leírásokban, ahol kívülről látjuk, ahogyan látjuk Lukácsék hajóútját, vagy Pálék hajóútját, kiderül, hogy nagyon fontosak voltak ezek a támogatók, a testvérek. És bár nem tudjuk, mert erről se beszél Lukács, hogy mi történt ott a hajón, amikor együtt volt Pál, Lukács és Arisztarkosz, de a teljes szentírás összefüggéseiben, ismerve azt, hogy hogyan élték Pál meg Lukács a hitüket, ami kiderül róluk, ugye Arisztarkoszról nagyon kevés derül ki, inkább csak említésszerűen jelenik meg, meg tudva azt, hogy hogyan éljük mi a hitéletünket, majdnem biztos vagyok benne, hogy rendszeresen imaközösségben voltak egymással, rendszeres imaközösségben lehettek egymással, és ez olyan erőt kölcsönözhetett Pálnak, ami fedezetet adott ahhoz, hogy ő meg tudott állni a viharban, hogy ki tudott állni mások elé, és el tudta mondani Istennek az üzenetét. Nem beszél erről itt Dávid, de a Szentírás nagyon világosan beszél, tegnap hallottuk is az Efezusi Levél 4. részéből azt a szakaszt, ami arról szólt, hogy milyen nagy szükségünk van arra a közösségre, lelki közösségre, amit Istentől kaptunk, hogy el ne sodródjunk mindenféle tanításoktól. Mert mindenféle hamis tanítás ma is van. Még akkor is, hogyha ezeket nem biztos, hogy mindenféle professzorok adják elő, mint ahogy a tanításoktól várnánk, hanem ma influencerek szokták a tanításokat elénk adni, meg mindenféle sztárok, meg csillagok, a Forma 1-es versenyzők, meg a futballisták szokták elmondani azt, hogy hogyan gondolkozzunk a világról, ma ilyen tanítások vannak, de ezek a tanítások is, testvéreim, elsodornak bennünket, hogyha nincsen egy olyan közösség, amelyik együtt meg tud állni Isten színe előtt. Egyedül elsodródnánk. Nagy szükségünk van a társakra. És végül hadd utaljak arra, hogy mit mond Istenről ebben a zsoltárban. Mert ez a legfontosabb. Mert ez a zsoltár Istenről szól. Mert ennek a zsoltárnak az a célja, hogy Istent magasztalja Dávid, mert a vihar után, amikor partot érünk, amikor biztos talajon van a lábunk, akkor ha igazán megértettük, hogy mi történt velünk, és ha igazán megláttuk azt, hogy ki volt az, aki megszabadított bennünket, akkor nem lehet más a szívünkben, és nem lehet más a szánkon, mint hálaadó magasztalás. Milyen ez az Isten? Ez az Isten a viharban is menedék. Ha megnézzük, hogy hogyan beszél a legelején Istenről Dávid, azt mondja, hogy erősségem, kőszálam, váram, megmentőm, kősziklám, oltalmam, pajzsom, szabadítóm, fellegváram. Mindezt egy versben, egyetlen versben olvassuk ezeket Istenről. És mindez arról szól, hogy miközben dúl a vihar, aközben van valaki, aki a viharban meg tud minket őrizni. Biztos talajon állhat a hívő ember lába, aki Isten népéhez, Isten kegyelembe vett népéhez tartozik, aki Isten választotja, milyen Dávid volt, az biztos talajon állhat. Kőszikla és kővár, amiről itt olvasunk, ahogyan olvastam, eszembe jutott néhány évvel ezelőtt, amikor Isten megadta, hogy Izraelben lehessünk, láttuk Éngedi oázisában azokat a barlangokat, sziklabarlangokat, amelyekben Dávid bujdosott. És amikor Istenről beszél, akkor azt mondja, hogy te vagy ilyen kővár az én számomra, amikor a sziklába vájt barlangba eltűntek, és elmagyarázták nekünk, hogy ezek olyanok, ezek a sziklalabirintusok, hogyha egyszer valaki bemegy, akkor azt nagyon nehéz megtalálni, meg őnek is nagyon nehéz kitalálni, hogyha nem ismeri kellőképpen a helyet. Dávid otthon volt ezen a területen, Saul nem volt, Saul más törzsből származott, éppen ezért Dávid biztonságban lehetett emberileg ezeken a helyeken, nem véletlen, hogy itt bujdokolt, de Dávid tudja, hogy nem azok a barlangok mentették meg őt. A valódi kővár, a valódi biztonság, a valódi meredék, a valódi oltalom, a valódi pajzs, az az Úr, az az Isten, aki elhívta őt. És ez az Isten szabadító. Szabadító, aki hallja a hangját, a kiáltását, sőt, ő maga buzdítja arra, hogy kiáltson, hogy hív segítségül a nyomorúság idején, és én megszabadítalak, és te dicsőítesz majd engem. Ő maga szólítja föl, de jó kiáltani ő hozzá, mert már mielőtt kiáltanánk, tudhatjuk, hogy ő indított minket arra, hogy kiáltsunk hozzá, s mielőtt kiáltanánk, azelőtt tudhatjuk, hogy ő már meghallgatott bennünket. Mert a kiáltást sem magunktól mondtuk ki, ő az, aki kiált bennünk. Pál apostol azt mondja, amikor Istent úgy szólítjuk, hogy atyám, abbá atyám, akkor azt Jézus Krisztus lelke adja a szánkba, és előtte Jézus Krisztus lelke adja a szívünkbe. Azért tudunk Istenhez ilyen bizalommal szólni. Azért tudunk őhozzá kiáltani, mert az ő lelkével elvégzi bennünk. De nagy ajándék, hogy ő ilyen szabadító Isten, aki szabadítani akar, és ezért még minket is rávesz arra, hogy ne kétségbe esetten kapkodni kezdjünk, hanem föltekintsünk, és azt mondjuk, abbá atyám, édesapám, mennyei atyám, viselj gondot rólam, szabadíts meg engem. És elküldi a szabadítót, Jézust, akinek a neve is az, hogy szabadító, hogy megmentsen bennünket. És még egy dolgot hadd emeljek ki, sok mindenről lehetne beszélni ebből a Zsoltárból, ami Istenről szól, de amit Istennel kapcsolatban megtapasztalt Dávid, és amiről beszél nekünk, hogy Isten fölötte áll a viharnak. Nem résztvevője a viharnak. Fölötte áll a viharnak. Miközben olyan megrendítő, hogy tudjuk, hogy Jézus bejött a mi életünk viharos valóságába, és benne is volt, de ő úgy volt benne, mint aki parancsolni tud a viharnak. Olyan kedves ez a kép, amit itt olvasunk a Zsoltárban, ahogyan beszél erről, hogy mit tett Isten, amikor hozzá kiáltott, és a fülébe jutott Dávid kiáltása, lehajlította az eget és leszállt, mert ő az ég fölött van. És amikor megjelent, mennydörgés volt, sötétség volt, jégeső volt, mintha a viharral találkozna újra Dávid. És nem a vihar az, amire neki szüksége volt, ahogy a Illés is átélte, hogy nem a szélvihar volt az, amiben Istent látta, de mégis a szélviharral együtt érkezett az Isten. Azzal a hatalmas viharral együtt érkezett az Isten, és az a vihar ítéletté lett mindazok számára, akik Dávid ellen harcoltak, és az a vihar Isten kegyelmének a megtapasztalása lett Dávid számára. Lehajlította az eget, és leszállt, és lenyúlt a magasból, és fölvett, azt mondja Dávid. Isten följebb van, mint a mi életünk viharai. Messze fölötte áll azoknak. És amikor mi azt érezzük, hogy nincs ebben az egész rendszerben, amiben benne élünk, egy biztos pont, amiben bele tudnánk kapaszkodni, akkor tudhatjuk, hogy a rendszer fölött van valaki, aki az egészet kezében tartja. És ő megmenti, megszabadítja azokat, akiket kiáltásra buzdít, kiáltásra indít, akik segítségül hívják az ő nevét. És ennek a titka, amiről ennek a Zsoltárnak a végső sorai tanúskodnak, nagy győzelmet adtál királyodnak, hűséges maradtál fölkentethez, Dávidhoz és utódaihoz örökké. Ez egy messiási Zsoltár. Messiási Zsoltár, amelyben a fölkentről, a messiásról, a Krisztusról olvasunk. S bár Dávid számára talán még homályos volt, hogy hogyan lesz majd, amikor eljön az az utóda, akit Isten megígért a számára, de ami számunkra már napnál ragyogóbban látható. Az a fölkent, az a király, az az uralkodó, akinek Isten tökéletes győzelmet adott. És ez az uralkodó, ez a fölkent, ez a király, ez a mi életünket is megmenti, mert ő szabadítól érkezett. Mi maradt hátra? Az maradt hátra, hogyha viharban vagyunk, akkor kiáltsunk hozzá, és miután megszabadított, azután magasztaljuk és dicsőítsük őt, úgy, ahogyan ebben a Zsoltárban Dávid is teszi. És akkor jöhet bármilyen vihar az életünkben, és jönnek viharok az életünkben, nem kell félni attól, hogy összetörnek bennünket. Mert nagyobb a mi Urunk, mint a viharok. És ő azért adta oda az életét, hogy megtartsa a miénket. És ha ő úgy döntött, hogy megtartja az életünket, akkor nem kell félnünk attól, hogy valaha bárki elvehetné, akár az ellenségek, akár a természet erői, neki kell engedelmeskedjenek, és ő megőrzi az övéit minden vihar közepette. Hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Kiáltsunk ő hozzá. Mennyei édesatyánk, kegyelmes Istenünk, köszönjük neked azt, hogy megmutattad ezen a héten, olyan sokszorosan megmutattad, hogy te Úr vagy a vihar fölött. Hogy amikor nagy a sodrás, akkor beléd kapaszkodhatunk, és te megtartasz és megőrzöl bennünket. Áldunk és magasztalunk azért, hogy nem csak Dávid életében lehetett ez igaz, és nem csak Pál életében, meg Lukács és Arisztarkosz életében lehetett ez igaz. Jézus Krisztus, te szabadító vagy, aki minket is megszabadítasz. Megszabadítasz a bűneink miatt keletkezett viharból, megszabadítasz bennünket azokból a viharokból, amelyeket mások bűnei okoznak, megszabadítasz azoktól a viharoktól is, amelyek fölöttünk állnak, amelyeket a természet erői kavarnak körülöttünk. Olyan jó tudni, hogy te nagyobb vagy mindezeknél. Neked adatott minden hatalom menjen és földön. Hozzád kiáltunk, hogy add, hogy éljük meg a te szabadításodat, tapasztaljuk azt meg, úgy, ahogyan megtapasztalta Dávid, meg Pál, meg Lukács, meg Arisztarkosz, és könyörgünk hozzád azért, hogy add, hogy másoknak is tudjunk vallást tenni arról, amit megéltünk, amit megtapasztaltunk, másokat is hívhassunk arra, hogy velünk együtt magasztaljanak téged. Add, Urunk, hogy ilyen hálaadó, magasztaló, téged dicsérő életünk lehessen. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésében, övé a dicsőség örökkön örökké. Amen.